2021. március 23-án kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazdahíreket mondunk. Március 18-án és 19-én zajlott Csíkmadarason a 4. Kertészeti Szakmai Napok és Konferencia rendezvény sorozat, ott készült összeállításunk.
Folyamatosan vannak újabb megrendeléseink és újabb indításaink, viszont most a málna, szeder és mondhatom az áfonya a domináló.
Egyre gyarapodik a biogazdálkodással foglalkozók száma a gyímesekben. Farkas Tibort, a Gyimesvölgyi Bioegyesület elnökét kérdezzük.
Az újabb jelenkezők azért a nagyobb bacska gazdaságok kategóriájában vannak, aminek nagyon örvendünk, hogy jönnek és látnak egy jobb jövőt a gazdaságok számára.
Majd a március közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Visszaszorulóban az illegális fakitermelés Kápolnás faluban Bot Lajossal, a közbirtokosság elnökével készült interjúnk.
Mostanság elmondhassuk, hogy semmiféle ilyen illegális vagy törvénytelen módon eltulajdonított faanyag nem kerül be a forgalomba itt Kápolnás faluba.
Megjelent az Édes ízek Székelyföldről című kiadvány, Bocskor István csíkszentmártoni pékmester, a könyv egyik szerzője válaszol kérdéseinkre.
Az 5 zsűri tag vett részt, és mindenki hozott az ő családjából 5 olyan receptet, amit mindig készítenek, vagy ünnepek alkalmával készítenek.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyirádió.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
Kevés Hargita megyei gazda igényelt egyelőre a 2021-es évre járó mezőgazdasági támogatásokat. A megyében 26 ezer gazda támogatás kérelmét várják a megyei mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökségnél, ezek közül azonban mindeddig nagyjából 1000 érkezett be az intézményhez. Nincs fennakadás az igénylési dossziék összeállításában és benyújtásában az idei fokozott járványügyi óvintézkedések miatt sem. Az ügynökség munkatársai pontosságra kérik a gazdákat, vagyis arra, hogy akkor jelenjenek meg az intézménynél, amikorra hívják őket, ne késlekedjenek, mert az fennakadásokhoz vezethet. A gazdasegítő szervezetek segítségét még inkább igénybe veszik, mint a korábbi esztendőkben. Igyekeznek megoldani, hogy a gazdák még az aláírás miatt se kelljen beutazzanak a megyeközpontba, hanem mindent el tudjanak intézni helyben. Jól lehet, már egy hónapja életbe lépett a komposzttörvény, az alkalmazáshoz szükséges előírások még nem jelentek meg. A jogszabály többek között előírja, hogy nem szabad elégetni a komposztálható hulladékokat, sőt ezeket össze kell gyűjteni mindazoktól, akik a háztartási hulladékot szelektíven gyűjtik. Erre azonban sok helyen még nincs lehetőség, mint ahogy arra sem, hogy a környezetőrség munkatársai mindenhol jelen legyenek és bírságoljanak. A szelektív hulladékgyűjtésről szóló szabályozás kiegészítéseként jelent meg a komposzttörvény, amely kimondja, hogy a köztisztasági vállalatok össze kell gyűjtsék a lakóktól a komposztálható anyagokat, ugyanakkor tiltja a faágak, nyesedékek komposztálható hulladék elégetését. A törvényhozók szerint fontos szabályozni, hogy a komposztálható anyagokat nem szabad elégetni, mert az égés során felszabaduló anyagok szennyezik a levegőt, károsak az egészségre. A tavasszal és ősszel végzett levegőmérésből jól kimutatható, hogy sokkal szennyezettebb a levegő, amikor az összegyűjtött leveleket, kerti hulladékot égetik. Egyre több háromszéki gazda érdeklődik a gyógynövénytermesztés iránt, sok esetben egy egészségesebb életmódra való átállás okán fordulnak a gyógynövények és az ezekből készült termékek, teák, tinktúrák, kenőcsök, egyebek felé. Mások a kisebb felületű mezőgazdasági területek hasznosítása érdekében termelnének gyógynövényeket, a gyógynövénykultúrák esetében már 10 árra is kérhető területalapú támogatás. Bár Románia az Európai Unió egyik vezető napraforgó termesztője és exportőre, a tavalyi súlyos szárazság miatt idén importra szorul. Egy 35 ezer tonnás szállítmány romániai úti céllal a napokban indult el Argentinából. A dél-amerikai ország export ügynökségének nyilvántartásában összesen 95 ezer tonna romániai cégek által lekötött napraforgó szerepel. A fennmaradó 60 ezer tonnát is rövidesen útnak indítják a konstancai kikötő felé. 2019-ben Románia az EU legnagyobb napraforgó termesztője volt, úgy a termés mennyisége, mint a bevetett terület nagysága alapján. Tavaly kisebb területen vetettek napraforgót a gazdák, s az időjárás is roppant kedvezőtlen volt, ezért a termés mennyisége közel 30%-kal esett vissza, 3,4 millió tonnáról 2,24 millió tonnára. A kivitel még nagyobb mértékben 37%-kal csökkent. A 2020-as extrém tavaszi szárazság főleg az ország keleti és délkeleti vidékeit sújtotta, Erdélyt kevésbé. Előbbi területeken voltak termelők, akik az egy évvel korábbi termésmennyiségnél 80%-kal kevesebbet takarítottak be. A szárazság más, nagy napraforgó termesztő európai államokat is sújtott, így Ukrajnát és Franciaországot is. Újraindítják 2022-ben a gyergyóremetei tejporgyárat, illetve egy gyümölcs és gombaliofilizáló üzem is elkezdi működését a településen. A tejporgyár esetében a beruházás összege az első számítások szerint mintegy 15-20 millió euróra tehető, az ehhez megvásárolt épületet pedig az eredeti formájában szeretnék visszaállítani, annak ellenére is, hogy egy ilyen régi épület felújítása többe kerül, mint egy új létrehozása. A Proekonomika Alapítvány által nyújtott támogatás értéke egyébként 7,1-7,2 millió euró gyáranként, és mindkét üzemben a jövő év második felében indulhat el a termelés. A termékek minél magasabb minősége érdekében a beruházó partnerséget keresett és talált a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai karánál. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan a 4. kertészeti szakmai napok és konferencia rendezvény sorozatról számolunk be, amelyet Csíkmadarason tartottak. Előtte viszont Mátyás Judit énekel.
Válogattam belőle, járt utána kilenc falu legénye. Én meg csak úgy hitegettem, csalogattam, válogattam belőle. Hogyha végig sétálok az útfalon, mind belesnek a legények a kapun. Mind azt mondja a fiatalja, öregje, jaj, de csinos, de takaros ez a kicsi barna-piros menyecske. Mind azt mondja a fiatalja, karos ez a kicsi barna-piros menyecske.
Március 18-án és 19-én zajlott Csíkmadarason a 4. kertészeti napok és konferencia rendezvénysorozat, ahol a szakma találkozott. Érdekes, hasznos előadásokat nézhettünk és hallgathattunk a helyszínen és az élő internetes közvetítések alkalmával. A mikroszaporítással előállított növényekről, a szarvasgomba termesztésről, a Ribon Natur szövetkezetről, az organikus, szerves ásványi műtrágyákról, a fiatal gazdapályázatokról, a biodinamikus székelyföldi gazdálkodásról, a vetőmagokról, a fóliasátrakról és annak hőmérsékletének online megfigyeléséről, az extenzív tetőkertekről, az acél felhasználásával kialakított egyedi hangulatú terekről, és az éltető és élvezhető tájról értekeztek az előadók. Összeállításunk elején Péter Dávidot, Csíkmadaras polgármesterét kérdezzük.
Örvendek, hogy a pandémia ellenére a szervezők nem mondtak le ennek a szakmai konferenciának a rendezésére. Fontos Csíkmadaras számára ezek a szakmai konferenciák, hiszen a mostani világban egyre beszorultabbak vagyunk, és igenis az egészséges táplálkozás egyre fontosabb. És hogyha már Székelyföldön vannak ilyen lehetőségeink, hogy megtermeljük a saját zöldségeinket és gyümölcseinket, az ilyen konferenciákon hasznos tapasztalatokat tudunk elsajátítani. Kiemelném a Garden projektnek a működését a községünkbe, hiszen több szervezetben is alapítótagként szerepel János Ferdinánd, úgy a zöldséggyümök termesztő szövetkezet alapítótagjaként, mint a Ribbon Natur szövetkezet alapítótagjaként. Azt is kiemelném, hogy Csíkmadaras egy kiemelt helyzetben van, hiszen olyan vállalkozások vannak településünkön, mint a tejgyár, vagy pékség, kőbányák, kőfeldolgozók, kertészetünk. Bátran mondhatom, hogy Hargita megyében az első 5 településben benne vagyunk. Itt, hogyha számadatokat nézünk, akkor településünkön közel 400 alkalmazott van, évi 80 milliós pénzügyi forgalma van, illetve 3,5 és 4 millió lája jövedelme van ezeknek a cégeknek. A Garden projektől még talán egy annyit, hogy úgy gondolom, hogy nem egy átlagos cég, egy olyan cég, aki mert fektetni a fejlesztésbe, a kutatásba, ebbe időt, pénzt és energiát visz, ezáltal úgy a térség, mint Székelyföldnek az egészséges táplálkozását és az egészséges fejlődéséhez hozzá fog járulni.
János Ferdinánd kertészmérnök, a Garden projekt vezetője és a konferencia szervezője. Hogy látja ezt a negyedik szakmai napokat és konferenciát? Mert bizonyára sokkal nehezebb volt ezt így ilyen körülmények között megszervezni.
Most már, hogy benne vagyunk, úgy látom, hogy érdemes volt belefogni. Említeném volt kedves tanárunkat, dr. Jakab Sámuelt. Most van az ideje, hogy a szürkét fejlesszük. Tehát a talaj az ott van, adott, és a szürke állományra kell koncentráljunk, hogy azt fejlesszük. Tudás szomi van, szakemberek vannak Székelyföldön, csak össze kell egyeztetni, össze kell kovácsolni, meg kell kapni azt a kaput, ahol tudnak találkozni ezek az emberek. És hogyha azt a tudás szomjat azzal a tudással összetaláltatjuk, akkor biztos, hogy csak jó eredmények lesznek. Említeném a Csiki medencét, a Székelyföldet, Erdélyről beszélek, tehát meg kell legyenek a tudások, meg kell legyenek a potenciális rugók, akik erősen kell tartsák ezeket, és innen tudnak erős gazdaszervezetek kialakulni, szövetkezetek kialakulni, és innen tud megerősödni. Tehát alapjában kicsibe kell elindulni, csak meg kell legyenek azok az erős gyökerek, és azok az erős rugók, amik ezt mozgatják.
Nehéz volt az előadókat becserkészni, mert nagyon színvonalas előadások zajlanak, hol Zoomon, hol pedig itt a helyszínen.
Hány Istennek a technológia nem fejlődik, ezelőtt 3 évvel megcsináltuk az online műsort. Tehát annélkül, hogy tudjuk, hogy egyszer csak szinte csak ott lehetne működni ennek a rendezvénynek. Van ebben tapasztalatunk, tehát a negyedik rendezvénynél úgy gondolom könnyebb, izgalmasabb volt igaz az negyedik rendezvényt megszervezni, több fájfájás, több gondolkodást okozott, de hogyha már a negyediket szervezzük, akkor azt mondjuk, hogy van majd bizonyos tapasztalatunk, tehát azt kell mondjuk, hogy működik ez a rendszer, nem szabad engedjünk a 21-ből, hogyha lehet ezt így mondani. Most egy olyan évtizednek fogtunk neki, nehezebb lesz, le kell könyököljünk, de úgy gondolom, hogy a gyerekeinkért meg kell tegyük ezt az energiát.
Bizonyára nagyon sokan lennének itt a helyszínen is, de be kell tartani az egészségügyi előírásokat.
Óvatosak vagyunk mi is ezzel, próbáljuk ezt úgy szabályozni, hogyha azt a bizonyos számot túllépjük, akkor jelezzük. Promováltuk az online térben lévő részvételt, ahhoz képest szép számba vagyunk. Ha fogalmazhatok így, a tavalyi kis előadótermünk tele volt, most a nagy előadótermünk is szépen van, úgyhogy szinte azt mondom, hogy rendben vagyunk, tehát nagyon helyben vagyunk.
Lesz folytatás?
Ha élünk, és a Jóisten is úgy akarja, akkor folytatjuk. Ha benne vagy a körforgásba, akkor létezel, ha nem vagy benne a körforgásba, akkor megszűnsz létezni. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy családi vállalkozás vagyunk, és hosszú távba gondolkozunk. Éppen ezért jönnek létre ezek a szövetkezetek, tehát családbarát szövetkezetek. Nem csak a Ribbon Natur szövetkezetet alapítottuk meg, hanem megalapítottunk egy nagy családos vállalkozók egyesületét is. Körülbelül ez az irányelv, ez a jövő. Még megemlíteném a Csiki zöldségtermesztő egyesületét, és ezek tudnak fennmaradni több száz évig, hogyha a rendszerek ezt biztosítsák. Tehát ezek voltak, a régi szövetkezetek működtek, amíg a kommunizmus nem jött be, és nem szedtek szét ízeire mindent, nem szedték össze a nagyapáinktól a területeket, nem hajtották el a lovakat, az állatokat, addig hasonlóképpen működött. Említeném itt a hangya szövetkezet, ami egy nagyon erős volt, és maig is ott van bizonyos szerszámokon, amikkel szembe találkozunk, hogy hangya szövetkezet. Tehát az, ha valaki utána olvas és megnézi a hangya szövetkezetnek a működését, egy gyönyörű dolog volt az.
Balázs Márta vagyok, biotechnológus mérnök. Talán most vagyunk ott, hogy elmondhatjuk, hogy rengeteg sok indítási kísérletünk sikeresen zajlott, rengeteg megrendelésünk folyamatban van, és most már az aklimatizálás szakaszában is jeleskedünk. Igazából úgy gondolom, hogy az elmúlt évek nemhogy csak tanulságosak voltak számunkra, hanem eredményesek is.
Itt a szakmai napokon és a konferencián nagy volt az érdeklődés az előadás iránt. Amúgy máskor is hívják önöket, és érdeklődnek a módszer iránt?
Igen, most már azt tapasztaljuk, hogy egyre inkább érdekli az embereket. Mondhatnám azt is, hogy minél gyorsabban, minél nagyobb mennyiségű növényszaporító anyag előállítása, és elég sok megkeresésünk van, elég sok érdeklődőnk van, akiket érdekel ez a technológia, a technológiával előállított növény, és úgy gondolom, hogy ez egyre gyümölcsözőbb.
Bővült a csapat? Most már többen kell dolgozzanak a mikroszaporításon, vagy még bírják a kihívásokat?
A csapatunk bővült most egy kertészmérnök kolléganővel, aki igazából nekünk a kapcsolat az aklimatizálás és a mikroszaporítás utolsó szakaszok között, és a gyökeresztető szakasz között. Ő az, aki segít ebben az edzésben, ebben a szakaszban. Igazából így kiegészül az egész csapat.
Az idei évnek mi a slágere? Miből van a legtöbb rendelés?
Az idei slágere az a málna, a szeder, igazából ezek a legnagyobb slágerek. Folyamatosan vannak újabb megrendeléseink és újabb indításaink, viszont most a málna, szeder és mondhatom az áfonya a domináló.
Ferenc Lehel kertészmérnök, Gyergyóújfalu.
Mi a jó meccésnek a titka, mérnök úr? Hogyan meccük a gyümölcsfákat? Mert mindenki másra esküszik.
Így van, tehát sokan próbálkoznak a meccéssel. A meccés az egy külön válfaj. Belé kell látni a gyümölcsfába. Első ízben nagyon lényeges, hogy időpont. Tehát mindig mínusz 5 Celsius fok fölött történik a meccés, akkor avatkozunk be. Hogyha mínusz fokba történik a meccés, kötelező módon kell kesztyűt viselni, azért, hogy ne okozunk hősokkot a gyümölcsfánkon. A meccési technikánál ahány gyümölcsfa annyiféle igényen rendelkezik, például az almafélék a sudaras központi tengelyes koronaformát kedvelik, a szilva, az tölcséres koronaformát, tehát mindegyiknek az igényének megfelelően kell elvégezni. Én a problémát a meccésben főleg ott látom, amikor egy drasztikus beavatkozás történik, vagy visszavágják csonkra az egyéves növekedéseket. Rossz hiszeműen azt mondják, hogy vízhajtások vannak, és ha vízhajtásokat visszavágjuk csonkra, na ez a fő probléma, amit a szakterületen tapasztalok. Sokkal jobb az, hogyha eltávolítódik teljesen csonkmentesen egy egyéves növekedés, mint sem, hogy visszavágjuk két-három rügyes csonkra, mert az seprűsödést idéz elő a növénybe, és kialakul egy úgynevezett szarkafészek effektus, olyan sűrű lesz a koronám, hogy nem lesz fénybehatás, és nem lesz termőrügy differenciálódás az adott tére.
Az járható út, hogy egy gyümölcsfát nagyjából mindig ugyanaz a szakember metsze, mert hogyha egyikében egy metsz, másikében egy másik metsz, bizonyára a két koncepció között azért van különbség, ez mennyire jó, vagy mennyire rossz a gyümölcsfának?
Ugye, hogy a beteg embernél is jó, hogyha egy orvos kezeli, a gyümölcsfáknál is jó, hogyha egy kertész kezeli. Ezen a vidéken a meccésnek most kezd hagyománya lenni, hál' Istennek, és javarészt egyforma koncepciót képviselünk itt ezen a térségen, tehát nem látok akkora nagy problémát. Akkor van a probléma, amikor hívják a kertész több éven keresztül is, a gazdának az erejébe száll a bátorságos, azt mondja, az idén megcsinálom én. És akkor lesz a probléma, hogy nem lesz megfelelő termésmennyiség, visszahívják a kertészt. Na ez a meccési kategória, amikor a kertész nem szívesen megy vissza, mert annyira el van seprűsítve, illetve annyira rosszul belemetszettek, hogy időbe tel, míg helyrehozza. Másik dolog, hogy az évi meccés nem az azonnali évbe fog úgymond gyümölcsözni, hanem a következő évbe. Tehát ez egy hosszú távú munka, és a meccésbe kell lássad előre azt, hogy már mi lesz, én hol akarok termőfelületet kinevelni, illetve mennyire szellősé akarom tenni az állományt, hogy akarom azt a gyümölcsnek megfelelően legjobban kialakítani. Tehát előre látóan kell tevékenykedni. Amikor beleavatkoznak drasztikusan, azt kigyéríteni, hát az idegölő munka úgy a kertész számára, mint a gyümölcsfánk számára, mert ez stressz hatásként éli meg, próbál menekülni, azért hajt olyan sok hajtást, meg kell nyugtatni a fát, tehát meccéssel próbálom rávezetni, hogy négy termőfelületet akarnak kialakítani, az, amit eddig volt, az nem jó, kivágom belőle, és megpróbálom azt, hogy termőfelületet neveljen a gyümölcsfa.
Akkor egy jó meccéssel minden évben van termés a fának, mert van, aki azt mondja, hogy az én fám 2 évente terem, vagy 3 évente terem. Akkor, hogyha jól meccsük, és jól alakítjuk ki a következő évi termést, akkor minden évben elméletileg van jó termésünk.
Így van, gyakori eset az, hogy hívnak metszeni, és mondják, hogy van itt egy öreg almafa, de nem kell azt metszeni, mert minden 2 évben terem, ez ilyen fajta. Mondom, nem ilyen fajta, ezt szaknyelven úgy hívják, hogy alternancia. Kialakul a szakaszosság, első évben magára fekteti a hangsúlyt a fa, és első évben hajtás nevel, következő évben termőrügyet differenciál, tehát termőrügyet nevel, és termést hoz. És ezért alakul ki a szakaszos termesztés. Abban az esetben, hogyha ügyesen beleavatkozok meccéssel, akkor minden évben lesz nekem termésem. És ez lenne a cél, hogy kiegyensúlyozott termésem legyen, nem pedig lenne leterhelő. A leterhelő termésnek az a hátránya, minden második évben történő termés, a gyümölcs sokkal kisebb, ellenben sokkal nagyobb mennyiség. Tehát nem mindegy, hogy nekem az adott régi matuzsálem, almafám 40 zsák almát terem minden második évben, és az alma nagysága körülbelül 2,5 centi átmérőjű, hanem az a lényeg, hogy minden évben legyen nekem 20 zsák almám, de az a 20 zsák alma olyan, hogy piacra tudok menni vele. Gyakori, hogy hívtak metszeni, hogy a régi elvadult alma, nem kell foglalkozni vele, engedjék, hogy megmetszem, meccés következtében teljesen más gyümölcs minősége lesz, illetve gyümölcs méret is, mert a meccés is befolyásolja, tehát hogyha adok én lehetőséget arra, hogy a gyümölcs megnőjön nagyra, elosztom a tápanyag ellátását a fának, úgy, hogy minden rügy kap megfelelő mennyiségű tápanyagot, illetve fényt, akkor nekem lesz szép termésem.
Elhangzott összeállításunk a múlt hétvégén készült Csíkmadarason a 4. Kertészeti Szakmai Napok és Konferencia rendezvény sorozaton. Most Veres Árpád énekel.
Megáradt a patak, elmosta a parton. Azt mondják felőlem, hogy szeretőt tartok. Kinek mi gondja van rája, hadd járjon a falu szája. A legszebb leánynak én vagyok a bárja. A csizmám berakva véges végig ránca, kipödröm bajuszom, úgy megyek a táncba. Kalapomban piros rózsa, rajta van a babám csókja. Beszélhet a falu, nem tehetek róla. Kalapomban piros rózsa, rajta van a babám csókja. Beszélhet a falu, nem tehetek róla.
Farkas Tibor vagyok, a Gyimesvölgyi Bioegyesülettől.
Ez a vírusjárvány mennyire tett be az egyesület működésének? Lelassultak a folyamatok, vagy különösebben nem érezték meg a járványt?
Jelentősen befolyásolta a tevékenységünket, ugye kevesebbet tudtunk találkozni, beszélgetni a gazdákkal, kevesebb rendezvényt tudtunk rendezni, tanfolyamokba is alap kellett hagyjunk, úgyhogy nem olyan kellemes hatása volt ennek a vírusos időszaknak.
De a beindult folyamatok azok legalábbis úgy lassan működtek?
A beindult folyamatok működtek, mennek tovább, mivel nem tudtunk annyit találkozni a gazdákkal, ezért az új jelentkezések száma is lelassult, de a meglévő tagjaink azok kitartanak, és folytassák a biogazdaságra való átállást. Nagy részt ma is tértek több mint 100 gazda biominősítéssel rendelkező gazda. Az újabb jelentkezők azért a nagyobb bacska gazdaságok kategóriájában vannak, aminek nagyon örvendünk, hogy jönnek, és látnak egy jobb jövőt a gazdaságuk számára.
A gazdálkodók most már kezdik érezni ennek a fontosságát?
Hát igen, megnyugodtak, hogy nem annyira komplikált az egész helyzet, mert tulajdonképpen nem csinálnak egyebet, mint addig is, amit csináltak, hogy gazdálkodnak, és hogy veszélymentesen gazdálkodnak, és hogy a bürokrácia se annyira komplikált, mint ahogy előre gondoltak. Nagyon optimistán nézünk a jövőbe, gazdáink segítségével fogunk menni ezen az úton elébb.
És legfeljebb a vírusjárványnak az volt az egyik jó hozadéka, hogy most már sok mindent online is lehet intézni, tehát nem kell sorba állni sok helyen, hanem meg lehet egy kicsit egyszerűbben is csinálni ezeket a dolgokat.
Részbe könnyebbséget hozott, de azért vannak gazdák, akik idegenkednek az ilyen hivatali ügyintézésen, most csinálnak magiknak e-mail címet, hogy egyáltalán tudják tartani a kapcsolatot a hivatalokkal. Mindenképpen hozzatanultunk és alkalmazkodunk a jelenlegi időkihívásainak.
Milyen elképzeléseik vannak a 2021-es évre, hogyha esetleg lehet tenni, vagy lehet szervezni eseményeket, akkor mi van a naptárukba előírva?
Nagyon sok ötletünk van, ami nem jó, hogy a járványügyi előírásoknak eleget kell tegyünk, ezért egy kicsit visszafogottabban is terveztünk, hogyha felszabadulna az egész helyzet, akkor biztosan sokkal többet csinálnak. Tanfolyamok, gazdáknak szóló gyűlések mindenképpen benne lennének, nem annyira hatványozottan mind előre tettük, de most is arról biztassuk a gazdákat, hogy aki veszélymentesen termel, jöjjön és minősítesse a területeit, mert az a jövőbe egy jelentős előny lehet más gazdaságokkal szemben.
Most már könnyebb dolguk van, hogy látják a jó példát a gazdák. Nem kell annyit magyarázni, hogy mi ennek a lényege, és miért jó, hogyha minősítik a területeiket?
Megvan ennek a pozitív hozadéka. A gazdák ugye az információt csak másodszorba szerzik mástól. Az első információt a gazdatársaiktól szerzik, hogy hogy működik nálatok, hogy van ez az egész, mi az, ami előnyt hoz, mi az esetleges hátrány, és jóval felkészültebben jönnek hozzá, akik akarnak az egyesületünkhez csatlakozni, nem kell annyit magyarázzunk, mert már tudják, hogy mit akarnak.
Farkas Tibor, a Gyimesvölgyi Bioegyesület elnöke válaszolt kérdéseinkre. Becsüljük meg őseink hagyatékát, ne csak a mának éljünk, gondoljunk utódaink jövőjére is. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Tóth Erzsébet énekelt. A következő percekben néhány március közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Az őszi barack esetében pirosbimbos állapotban a tafrinás levélfodrosodás, a stigminás levéllyukacsosodás ellen szükséges permeteznünk. Most kell megkezdenünk a barackmoly és a lisztharmat leküzdésére irányuló védekezéseket is. A barackmoly hernyói elhagyták telelőhelyeiket, ilyenkor a hajtórügyeket és a kishajtásokat károsítják. Az ellenük való védekezés egyúttal a kisvörös rügymoly, a nagyvörös rügymoly ellen is hatásos. A károsítók elleni kombinált védekezésre kontakthatású szerves gombaölőszert, lisztharmat elleni készítményt, vagy olyan kontakt és felszívódó hatású gombaölőszert alkalmazzunk, amely lisztharmat ellen is hatásos. A levéltetvek ellen ilyenkor a kontakthatású rovarölőszerek is hatásosak, mert még szabadon élnek, nem alakították ki a fajukra jellemző kárképet. A cseresznye és a megyfán rügyfakadást követően fehérbimbos állapotig legfontosabb feladatunk a blumeriellás levélfoltosság, a stigminás levéllyukacsosodás és a medgyen a monilinia elleni védekezés. Mindhárom korokozó, ivartalan szaporító képleteivel, a konidiumokkal fertőz. A Monilinia konidiumai erre az időszakra válnak fertőzőképessé, és csapadékos, párás, meleg időben gyors virágpusztítás előidézői lehetnek. A permetezésre, a perzselés veszélyeinek elkerülésére már csak szerves kontakthatóanyagú készítményt használjunk, vagy a felszívódó hatású készítmények közül válasszunk, amely valamennyi előforduló korokozó ellen hatásos. Noskárosítják a sodrómólyok és az araszoló hernyók a kis hajtásvégeket, a fiatal leveleket. Ha a hajtásvégeken már láthatók a levéltetvek fekete színű, hangyák által sűrűn látogatott telepei, diazinon hatóanyagú rovarölő szerrel permetezzünk a kártevők ellen. A szilvafákon rügyfakadás kezdetén, ha az előző védekezéseket végrehajtottuk, nem kell permeteznünk. Ellenkező esetben a stigminás levéllyukacsosodás folyamatos konidium képzése miatt rézoxiklorid vagy kombinált hatóanyagú szerrel, ha az áttelelő takácsatka tojások tömegét észleljük, a lárvák kelése előtt fejlődésgátló készítménnyel védekezzünk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A szikkadt kenyeret apró kockára vágjuk, megszárítjuk és légmentesen zárható dobozban tároljuk, így leves betétnek használható. Száraz kenyeret sosem dobunk el, hanem ledaráljuk prézlinek. A megszáradt élesztőt nem kell kidobni, mert kevés vízzel leöntve újra használható lesz. Ha a hagyma gyorsan romlik, apróra vágva lefagyasztjuk, jól zárható vastagfalú műanyag dobozba tesszük az erős aromája miatt. Zöld fűszereket, petrezselymet vagy cellerlevelet vagdalva teszünk zárható dobozba, így fagyasztjuk le, amikor használjuk, villával ki lehet kaparni az ételbe.
És hogy a kápolnás horgul, a kápolnás közbirtokosság egyesület vezetője, elnöke.
Régóta?
Én 2016. december 23, ha nem tévedek, akkortól látom el ezt a feladatomat.
Van nagy terület, van, amivel gazdálkodjon a közbirtokosság?
Nem a legnagyobbak vagyunk, de itt a környezetünkben egy közepes nagyságú területen gazdálkodunk. Ez erdős területben 1351 hektárt jelent. Legelős területünk 1240 hektár körül van. Birtoklevél szerint, telekönyvezési mértadatok szerint viszont van egy 90 hektáros minuszunk, úgymond 1150 hektáron gazdálkodunk, ami bizonyítottan is a miénk.
Van remény arra, hogy a hiányzó területet valamikor visszakapják?
Próbálkoztunk már több módon is. Az az igazság, hogy a régi telekkönyvek ugye nem felmérésen alapszanak, nem lépmértékesek a régi térképek, ezért bizonyos százalékok megengedettek, hiba küszöb, hiba határ, elfogadható. Patakok kiesnek, utak kiesnek, valószínűleg ez is okozza ezt a mínuszt, ezt a kisebbedést a területnek, viszont még vannak olyan területek, amit szeretnénk visszakapni.
Ezek itt vannak való közel?
Van egy 12 hektáros terület, nem messze a falutól, az egyik dűlő részben az a birtoklevélről lemaradt valamilyen módon, nem tudjuk tévedni, ugye emberi dolog. Egy 17,64 hektárunk, az fent van a Madarasi Hargita, most működő síközpont szomszédságában a beépített résznél. Ez adminisztratív okokból rosszul kivitelezett birtokba helyezés véget maradt le nekünk, nem tudtuk visszakapni.
Amúgy a területek milyenek? Jó minőségűek? Lehet rajta gazdálkodni?
Az erdős területeink megviselte a 95-ös széldöntés, azt mondhatjuk, hogy gazdálkodunk még mindig rá a fordítás, sokkal nagyobb, mint a jövedelem. Beerdősítettük, fővágásaink kevesebbek éppen, ezért viszont gyérítéseink, egyéb munkálatainkból faanyagot tudunk kitermelni. Legelős területeket, ez ugye egy vulkanikus képződményen vagyunk, fennsíkon van a Kápolnás falu, ahol a valamikori állami gazdaságnak voltak területei, azok látszódnak, hogy megműveltek voltak, szántók voltak. Jobban lehet gazdálkodni, egy picivel minőségben másabbak a tala is, elvégett a növényzet is, viszont minél jobban a hegy felé közelítünk, ott mind a hegyvidéken egy olyan legelő gazdálkodást kell elképzelni.
Az erdőt lopják el manapság, vagy most már ez a probléma megoldódni látszik?
A 2000-es évek elejéig nekünk is sok gondunk volt az erdő lopással, a törvénytelen fakivágásokkal. Én akkor erdész voltam, utána főerdész is voltam. Sikerült közösen az akkori vezetőséggel, erdészeti személyzettel megállítanunk. Vissza is fordítottuk a folyamatot. Mostanság elmondhassuk, hogy semmiféle ilyen illegális vagy törvénytelen módon eltulajdonított faanyag nem kerül be a forgalomba itt Kápolnás faluba.
A tulajdonosoknak sikerül jutalékot adni?
Minden évben igyekszünk a tulajdonosok felé is lehetőségekhez mérten új természetbeli osztalékot, tehát itt gondolok műfára, tűzifára kiszolgálni, mivel most még a legelő területalapú támogatásokból is jelentős összegekhez jutnak a közbirtokosságok, abból is pénzosztalékot is minden évben szoktunk a gazdáknak. Ők is ebből tudnak fejleszteni, gépparkjukat egy kicsit felújítani, újabb gépeket vásárolni.
Említette a széldöntést, ültetések, azok folynak pótlásukra?
Lassan 30 éves folyamat nálunk, hogy folyamatosan a meglévő ültetvényeket is, ahol kell hézakpótlásokat elvégezzük, ugyanakkor minden évben, ha fővágásunk van, a levágott területeket is minden két évben a törvény is kötelez, egy második évben be kell ülteni, de ezt mindig el is végezzük. Olyan erdőt szeretnénk hátrahagyni az utánunk jövő nemzedékeknek, amilyent őseinkre ránk hagytak.
Általában, ahol működik a közbirtokosság, ott egy jó támasz a közösségnek. Segítségért fohászkodik-e a kápolnási lakóság, vagy az intézmények segítségért alkalomattán?
Igen, több esetben voltunk megkeresve a templomot, amikor vízszigetelés, egyéb felújítási munkálatoknál az egyházat is segítettük. Az önkéntes tűzoltó egyesületnek a tűzoltóautó, amikor megvásárlódott, nagyobb részt a közbirtokosság támogatta, a Szentegyházi Kórházat támogattuk, a Megyei Fogyatékos Szövetség, ha nem tévedek, őket is támogattuk, de gazdanapoknál is jelen szoktunk lenni, mint támogatók.
Az elnök úrnak mi ad elégtételt, amikor számadást végeznek egy-egy időszak után?
Hát mindenképp a sikerek azok mindig erőt adnak, egy plusz motivációt jelentenek. Én úgy érzem, hogy az elmúlt időszakban tényleg sikerült a közbirtokosságot egy kicsit jobban talpra állítani, elindítani egy új mentalitás, egy új vágányon. Székházat sikerült építenünk, ami tényleg egy szép eredménynek tudjuk úgy az egész közösséggel könyvelni. Gépesítettük a közbirtokosságot 2016-ig, amíg az előző vezetések voltak. Ezekre nem fordítottak úgy nagyobb hangsúlyt, nem is igazán volt. Székhelyünk is egy bérett kis irodánk volt, semmiféle gépparkon nem rendelkeztünk. Ezek, amik úgy motiválnak az elkövetkezőkbe is, hogy úgy gondoljuk, hogy jó irányba haladunk.
Botlajost, a Kápolnásfalusi Közbirtokosság elnökét kérdeztük az elmúlt 5,5 percben, most Zerkula György énekel.
Lesz a kompányod.
Édes ízek Székelyföldről címmel jelent meg egy minőségi gasztronómiai kiadvány, amelyben a gyergyószemiklósi Jánosi Aliz gasztronómiai újságíró, Szász Elemér székelyudvarhelyi gasztroblogger, Farkas Ferenc sepsiszentgyörgyi cukrászmester, Kabai János az Egrestői Pékség termelési igazgatója, Szőcs Ilona pszichológus, a Csernátoni Malomkert turisztikai központ vezetője, és Bocskor István csíkszentmártoni pékmester jelentette meg kedvenc receptjeit. A kiadványról Bocskor István pékmestert kérdezzük.
Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a Kürtös Kalács Fesztivál keretén belül, és az utolsó Kürtös Kalács Fesztivál, ami 2019-ben volt sajnos, ott fogalmazódott meg ez az igény, hogy készüljen egy könyv, és próbálják meg mindenki a saját ízlése és a saját receptje szerint elkészíteni a kürtös kalácsot. És akkor nem csak a kürtös kalácsot készítettük el, hanem még kibővítettük, és mindegyik zsűri tag hozott 5 receptet, azokat elkészítettük, és az egy könyvformába bele van sűrítve. Maga az elkészítési folyamat is. Az eredeti ötlet az a Tamás Sándor Kovász nemegyei tanács elnökének volt. Mi ezt karoltuk fel, vagy ebben voltunk partnerek, és az 5 zsűri tag vett részt a receptgyűjtésben, és igazából azok a receptek vannak benne, ami hozzánk kedves, és mindenki hozott az ő családjából 5 olyan receptet, amit mindig készítenek, vagy ünnepek alkalmával készítenek.
Ezeket a termékeket meg is lehet vásárolni, vagy ezt kimondottan csak ilyen otthoni ünnepekre készülnek el?
Az én receptjeim ezek mind olyanok, amit nap mint nap készítünk a pékségünkben. Próbáltam olyan termékeket hozni, ami egy picit újra gondolva van. Például az aranygaluskát most nem készítjük, de valamikor készítettük, ez egy picit újra van gondolva, és kis családok esetében is bátran lehet ezeket készíteni. De például itt van az Erzsébet kalácsunk, amit nap mint nap készítünk. Itt van a péklángos, amit ünnepnapokra szoktunk készíteni vásárok alkalmából, ez is egy hagyományos étel. És van egy vajas pogácsánk, ami 2017-ben volt az év süteménye, és ennek az elkészítési módját adtuk közre.
Egy gyönyörű kivitelezésbe készült ez a könyv. A mai világban nagyon nehezen lehet könyvbemutatót tartani, vagy eljutatni a közönséghez. Van-e remény arra, hogy szélesebb körbe is megismerik ezt a kiadványt?
Szeretnénk minden székelyföldi városban bemutatni, remélem, hogy ez Csíkszentmártonban is sikerül. Az, hogy lesz-e igény erre, ez majd a következő hónapoknak a titka.
Könyves üzletben vagy való lehet kapni ezt a könyvet?
Nem lehet ezt megvásárolni. Ennek az ára, ahogy írja a hátán is, egy jó szó. Ez is valószínűleg az elnök úrnak a védjegye, és különleges alkalmakkor, fesztiválokon szeretnék a háziasszonyoknak, vagy a konyhában otthonosan mozgóknak, vagy Sármás úr fogalmaz. Az ő ötlete, és én azt gondolom, hogy ezt ingyenesen fogja megkapni mindenki.
Ebből kiindulva nem gondolkodtak azon, hogy egy saját összeállítást is létrehozzanak? Hát nagyon sokféle terméke vannak a piacon, és bizonyára nem ártana, hogyha ez megjelenne képbe, szövegbe, valahol összegyűjtve.
Bevallom őszintén, hogy mi nem gondolkodtunk ezen. Ez a receptes könyv is elég nehezen jött össze, ugyanis mi szakmabeliek vagyunk, én személy szerint pék, van, aki cukrász, van, aki gasztroblogger. Mi nekünk szakmabelieknek nem volt egy leányálom ezt közreadni, megszerkeszteni, de nagyon nagy és nagyon sok segítséget kaptunk a kollégáktól.
Bocskor István csíkszentmártoni pékmesterrel beszélgettünk, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat, a folytatásban Pál Rózália énekel.
A Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyi rádió.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszikeik vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
A Mezősámsondi citerazenekart és dalcsoportot hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazdaéletben a hasznos információk mellett többek között Mogyorós László bioburgonya termelővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Gyulakútáról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett virágvasárnapi összeállítást hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Szélyes Erzsébet énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazdaélet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Nagy József énekel, majd Rózsa Dezsővel és népi zenekarával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket a viszonthallásra.
Szeretőt keresek, vígan élek én is. Nem bánom a világ, nem bánom a falu, akármit beszél is. Tíz szeretőm legyen, egy nem elég nekem, minden ujjam lajusson. Barna legény vagyok, szeretőt tartatok, van is hozzájusson.
sírhat az a legény, sírhat az a legény, kinek nincsen párja. Aki minden este a kapuba várja. De én nevethetek, tízet idegetek, de csak egyet szeretek. De szép arra lejány, de szép szőke lejány, szeretője leszek. De én nevethetek, tízet idegetek, de csak egyet szeretek. De szép arra lejány, de szép szőke lejány, szeretője leszek.